A Talmud Baba Bászó traktátus 131-es lapját fogjuk tanulmányozni. És folytatjuk Rabbi Yochanan ben Broika és a bölcsek vitájával arról a kérdésről, hogy vajon eltérítheti-e az ember az örökségét a Tórában megszabott szabályok alól. A bölcsek ugye azon az állásponton voltak, hogy örökség gyanánt nem. Maximum, amit megtehet, az az, hogy a halála előtt szétajándékozza az örökséget, de örökség gyanánt mindenképp a Tórában előírt módszer szerint kell, hogy örököljenek a örökösei. Ezzel szemben végig az az ásponton volt, hogyha egy olyan ember felé téríti el az örökségét, aki amúgy is örökölt volna tőle valamilyen szinten, akkor az eltérítés az érvényes. Most a kérdésünkben a Talmud kezd, az az, hogy vajon a Bélemben Brajka mondása az kifejezetten a halálos ágyán végrendelkező Schivmera halálközeli állapotban lévő emberre vonatkozik, vagy egy egészséges embernél is ugyanez lenne a szabály. Bari Rave, Bari Heyach. Azt kezdte Rave, mi lesz a szabály a Bélemben Brajka szerint egy egészséges ember esetén. Kika már a Bélemben Brajka, vajon amikor a Bélemben Brajka azt mondta, hogy el lehet téríteni az örökséget, és hívme rá, de bár rajszai, akkor csak a halálos ágyán végrendelkezőre gondolt, hiszen miből vezette le azt, amit mondott, hogy a Tóra úgy fogalmaz, hogy lesz majd azon a napon, amikor fiaira örökít, és ugye azt mondta a Bélemben Brajka, hogy ebből látjuk, hogy valamilyen szinten autonómiája van arról dönteni, hogy melyik fiának akar örökíteni. Na de mikor? Azon a napon, amikor örökít, tehát a halálos ágyán végrendelkező. Ába de Bari Loi, de akkor a Bélemben Brajka ezek szerint egy egészséges embernél már nem gondolná ezt, hogy Dilma, Filube Bari Nami, vagy talán egy egészséges ember esetén is a Bélemben Brajka azon az állásponton lesz, hogy megteheti, hogy eltéríti az örökséget. Ez tehát a kérdés. Amelyre mi sársére rav, azt mondta, hogy sársére rav, én aktas, már amelyre mi nászom, Rebi. Szóval nézd meg a következő párbeszédet Rebi és a bölcsek között. Bocsánat, Rebi Natán és Rebi között. Amiből ki fog derülni, hogy mi Rebi Yochanan Brajka a véleménye, és a Bélemben Brajka vajon egy egészséges embernél is elfogadja az örökség eltérítését. Damelő Rebbi Nassan Rebbi, és Rebbi Natán felvetette Rebbinek, és Nisem is Nászchem, ki Bélemben Brajka. A következőt mondta Rebbi Natán Rebbinek. Úgy látom, a Misnát úgy szerkesztetted, hogy végül is Rebbi Yochanan Brajka véleményét fogadtad el ebben a vitában, ugye Rabbi Yochanan Brajka és a bölcsek között, hogy el lehet-e téríteni az örökséget. De nán, végkasszában indik, mindig háben lehet, mind a hínen nyírszünk szav, köszönöm a szájk, jöjjszön a hulkáin, de ima hoin, hájjav, se tám, snájb nézni. Ugye itt annak a szabálynak a kapcsán idéz a Misnából Rabbi Natán, ami az úgynevezett Ksubas Banin Dichrin. Ez arról szól, hogy a ketubában előírták a bölcsek, hogy a ketubában a férjnek ki kell kötnie, hogy megígéri a feleségének, hogy abban az esetben, hogyha a feleség meghal, a férj örökli, majd később a férj is meghal, akkor a feleségtől örökölt vagyon nem kerül be a közösbe az örökség szempontjából, hanem azt a részt, ennek a feleségnek a gyermekei fogják kiemelten örökölni, és nem a többi feleség gyerekeivel együtt. Ezt hívják Szubesztabban Indichlinnek. És itt arról beszél a Misna, hogy ez a szabály, hogy a feleség gyermekei a feleség eredeti vagyonát a többiektől eltérően előnyben részesülve öröklik. Ez nem csak akkor van így, hogyha ezt a férj az előírásnak megfelelően a ketubában rögzítette, hanem akkor is, hogyha ezt elmulasztotta rögzíteni a ketubában. Miért? Ugyanis független attól, hogy beleírta a ketubába vagy sem, ez egy knife based in, ez a bíróság által előírt kötelezettség, ami akkor is kötelező, hogyha a férj azt konkrétan nem rögzítette a ketubába. És mindenesetre mit látok ebből? Azt, hogy mondta Rabbi Natán, hogy tekintve vagy a misnában a megfogalmazása annak, hogy mit mulasztott el a férj beírni a ketubába, mit kellett volna beírni a ketubába, az az, hogy banin dichrin de havilach minai, fiú gyermekeim, amelyek tőled fognak születni, inun jártin keszeb keszubájszáj, és ők lesznek azok, akik öröklik a te ketubádnak értékét, jajszerel kahin de machoin, előnyben azzal a résszel, amit a többi testvérükkel együtt örökölnek, és abban, hogy a megfogalmazás, az öröklés, és ennek dacára azt látjuk, hogy itt el lehet téríteni az öröklést a fiúk között valamilyen tekintetben, az azt bizonyítja, hogy ezek szerint Rebi azon az állásponton volt, hogy Rebi Yochanan ben Broikának van igaza, hiszen ő volt az, aki azt mondta, kicsit más kontextusban, de azt mondta, hogy el lehet téríteni a testvérek között, az örökösök között az örökséget. Most ugye ebből az egészből azt akarta Rave levezetni, hogy tekintve, hogy Rabbi Yochanan ben Broika véleményét követte, legalábbis azt feltételezte Rabbi Natán, hogy őt követi Rabbi, és egy olyan dologban vélte felfedezni ezt, ahol a férj nem a halálos ágyán téríti el az örökséget, hanem teljesen egészségesen a házasság pillanatában. Ebből megkapjuk a választ arra a kérdésre, hogy a Yochanan Broika szerinti örökség eltérítés az nem csak halálos ágyán végrendelkezőre igaz, és nem csak ott működik, hanem igaz és működik egy egészséges ember esetében is. Mindenesetre mit válaszolt Rabbi Natánnak? Amelő Rabbi Gizbuntnán azt válaszolta, hogy nem, ez egy félreértés, ugyanis a beidézett szövegrész a misnában arról, hogy mit kellett volna beleírni a ketubában a nő jövőbeni fiainak öröklésére kapcsán, az egy félreértés, mert ott nem az a helyes megfogalmazás, hogy ők fognak örökölni, amiből ugye te levezetted, Rabbi Natán, hogy én a Rabbi Yochanan Broika véleményét követem, hanem Izbutnán valójában a szövegben úgy kellett volna, hogy szerepeljen, hogy ők kapják meg, nem azt, hogy ők örököljék meg. És akkor ezek szerint ez egy matana, ez egy ajándék, amit a bölcsek is egyetértenek, hogy el lehet ajándékozni az örökséget, eltérően az örökség szabályainak a felosztásától. Amár Rebbi Jaldus Hajszabi Evzászti Bifnő Fanájban azt mondja, hogy Ábli, Elekáim a Laon, Dönni Hichemin Létavrim, és Sáb, Iszáke Dáhlis Bőszön, Amár Létav, Sáb, Elös Májmina írtunk nám. Később Rebbi viszont azt mondta, hogy valójában szemtelen voltam Rabbi Natánnal szemben, és nem válaszolhattam volna azt, hogy itt igazából ajándékozásról van szó, és nem örökségről, mert nem lehet szó ajándékozásról, hiszen van egy másik részletszabálya is ennek a fiúgyermekek örökségének eltérítésének, vagy előnyben részesítésének, mégpedig az, hogy a fiúgyermekek ilyen jellegű előnyben részesítése, az csak nem terhelt ingatlanokból elégíthető ki majd a jövőben. Most, hogyha ez egy matona lett volna, ha igazam lett volna abban, amit ott válaszként mondtam Rabbi Natánnak, hogy valójában nem örökség van, nem örökség szerepel kifejezésként a ketubában, hanem ajándék, akkor ajándékot azt azonnal megkapják a fiúgyermekek, és ezért akkor azt egy terhelt ingatlanból is kielégíthették volna. De minden esetre akkor ebből mit látok, hogy mégiscsak örökségről van szó. Ha pedig örökségről van szó, és ezt el lehet téríteni, és el lehet téríteni már a ketubában, tehát nem a halálos ágyán végrendelkezőnél, akkor ebből megkaptuk a kérdést, a választ, megkaptuk a választ a kérdésre, hogy bizony az, amit a Birchanem mond, az nem csak a halálos ágyán rendelkező illetőre vonatkozik, hanem egy sima, egészséges emberre is. Más már tele de iszláhez fel a Birchanem, tehát akkor a Birchanem véleményét követi Rebi, Usmájmina, a filmbari, és ebből látjuk, hogy akár egy egészséges ember esetén is így el lehet téríteni az örökséget, ami Jöjjön szerint. Most a tanuló egy kicsit jobban meg akarja vizsgálni itt a párbeszédet Rabbi Nátán és Levi között. Amelé a papá báje, bén lemándam már ízból, bén lándam már írtun, ha én adom, mákne davar zsuléből, illava filra méldavar, mákne mákne zsuléből, illava hanem illi davar, si és ne beállam. Ábel davar zsuléből, illava loj. Azt mondta a papá bájának, nem értem ezt az egészet. Most mégis teljesen mindegy, hogy a ketubában az szerepel, hogy majd a fiaid megkapják, vagy azt, hogy majd a fiaid megöröklik. Van egy probléma, hogy a fiaid még nem léteznek, még nincsenek ezen a világon. Ez egy jövőben, ugye itt a házasság pillanatában beszélünk, tehát még nincsenek közös gyerekeik. Tehát itt akkor egy jövőbeni ajándékozásról van szó. És ugye van egy vita arról a Talmudban általában, hogy Adam Mákner Davarsolai, hogy lehet-e rendelkezni vagyon tulajdonjogról, egy olyan vagyon, egy olyan tulajdon kapcsán, ami még nem nincs a világon, eladhatom-e a jövőbeni termésemet mondjuk. És ott valóban Revi például azt mondja, hogy lehet, na de arról nincs vita, hogy ez csak azt érinti, ami a tulajdon tárgya. De a tulajdonos személye, ha még nincs a világon, tehát mint például itt, ahol a gyerekek még meg se születtek, ott nem lehet nekik ajándékozni valamit, hiszen még nincsenek itt. Hell at night bathed in shiny. Ach, nem itt night bathed in shiny. Na, és akkor hogyan lehetséges, ez mégiscsak ez a Xubes Banin Dichrin, ez a fiú gyermekek ketubájában, a fiú gyermekek javára történő eltérítés a ketubában, ez egyáltalán létezhet. Az azért létezhet csak, mert ez egy nájbézni, mert ez a bíróság általi előírás. A bíróság általi előírás az olyan speciális státusz, amiben el lehet térni a normál birtok és tulajdonjogi szabályoktól, és el lehet téríteni, bocsánat, és lehet ajándékozni valakinek, aki még nem is létezik. Na, de hát akkor válaszolhatta volna ezt. Debi, miért kell belemenni abba, hogy most itt az szerepel, hogy majd öröklik, vagy azt szerepel, hogy megkapják? Amelé, mi sumdek a mappik lébe lassan írtunk. Azt mondta a báje, hát igen, ez egy jó kérdés, de valójában azért kellett, vagy azért ment bele ebbe a párbeszédbe Rabbi Natánnal. Rebi, mert mégiscsak az, hogy a megfogalmazás öröklést mond, és nem adást, az arra irányít, vagy arra enged következtetni, hogy mégiscsak közelebb volt a véleményére a Bélek mint a bölcsekéhez. Hadarámer a báje, lábmi a szíd ámlidet nán, lejik a szavlab nukfen dehevin lichamin nány áviat fön bészmi. Znázim lechszai, ádidlak lögvóin, hája a sút nány bészdén, hával ezem a tan, lezeb jirusa, vekhol ezem a tan, a füldurában nem majd. Később a bája visszavonta azt, amit mondott, és arra jutott, hogy végülis tényleg nem kellett volna, hogy Rebi belemenjen ebbe, és azt mondja, hogy hát a helyes megfogalmazás valójában az lett volna, hogy nem a fiaid örökölni fogják, hanem a fiaid megkapni fogják. Ugyanis van még egy szempont, ami miatt mindenképpen a fiúgyermekek iránti eltérítés az érvényes lett volna, anélkül, érvényesnek lenne tekintető, anélkül is, hogy azt mondjuk, hogy Rabbi Yochanan ben Broichát követi. Miért? Mert korábban ugye volt arról szó, hogyha valaki keverte a megfogalmazásokat, és egyszer ajándékozási megfogalmazást mondott az eltérítésnél, egyszer meg öröklést, akkor azt tekinthetjük ajándékozásnak, és akkor a bölcsek is elfogadják, hogy az érvényes. Ugye, mert alapból a vita az volt a bölcsek és a bölcsek között, hogy csak az ajándékozási megfogalmazásnál érvényes az eltérítése az örökségnek, vagy a öröklési megfogalmazásnál is. De abban egyetértettek, hogyha keverte a kifejezéseket, elég, ha csak egyszer használta azt, hogy öröklés, bocsánat, elég, ha csak egyszer használta azt, hogy ajándékozás, akkor az érvényes, és ezt a bölcsek is elfogadják. Most ugye ugyanabban a ketubai megfogalmazásban, amit ugye a bölcsek előírtak, hogy a nő fiú gyermekei irányába el fogom tétni az örökséget, vagy az örökségnek azt a részét, amit tőled öröklök, vagy ami a ketubádban szerepel, mint hozomány. Ugyanebben arról is szó van, hogy a lánygyermekeid, akik tőlem születni fognak, és akik a halálom után még hajadonok lesznek, azokon az örökségekből el fogjuk látni el fogjuk tartani egészen addig, amíg férjhez nem mennek. És azt is tanultuk, hogy ez is egy olyan kitétel, hogy a leánygyermekek tartásdíja a halál után, annak a kötelezettsége is egy olyan kitétel, ami akkor is érvényes, és akkor is kötelező, hogyha a férfi ezt nem írta bele a ketubába. Most ugye itt egyértelmű, hogy a leánygyermekeknél nem egy öröklésről van szó, hanem egy ajándékról. Most már a két dolog egy helyen szerepel, a fiúgyermekek öröklésének az tekintetében az eltérítés, hogy az, ami a nők ketubájában szerepel, mint hozomány, ezt eltérítjük a fiúgyermekek javára. És ugyanígy szerepel az, hogy a lánygyermekek javára pedig tartásdíjat fogunk abból adni, akkor ez a, ha öröklés is szerepelne a fiúgyermekeknél, tekintve, hogy a lánygyermekeknél viszont ajándékozás van, akkor ez a bölcsek szerint is érvényes, tehát nem következik belőle, hogy Rabbi Yochanan ben Broicha véleményét fogadta el. Amelyel nekünk még iszte a már Rabbi Hanány várnöményú lábája, ennek ellenvetett viszont Rav Nechumi, mások szerint Rav Hanánya bar ben Yumi, és a következőt mondta. Mi majd be hát be dina itkon, dina betre be dina itkon. Ugye ez az egész felvetés akkor igaz, hogyha ez egy ez az egész, ez a két kitétel, az egyik, hogy a fiúgyermekek javára eltérítjük a örökségnek azt a részét, ami a ketubánban, mint hozomány szerepel, a másik pedig, hogy abból pedig tartásdíjat fogunk adni a lánygyermekeknek. Ez, ha egy bézdin által lett egyszerre elrendelve, akkor lehet úgy kezelni valóban, hogy egy megfogalmazásban volt öröklés és ajándékozás, és akkor ugye lehet ezt az érvet mondani, amit mondtál, hogy az egy megfogalmazásban lévő öröklés és ajándékozás az érvényesé teszi az eltérítést a bölcsek szerint is, nem csak a Yochanan ben Broicha szerint. De na, honnan tudjuk, hogy ez valóban egy bézdin előtt által történt? Nem lehet, hogy esetleg ez két bézdin volt? Lőszálke dájtak, de tánire is hozzom, midra a darásra, hogy lazőben az állít meg, ha mi kell mi járni. Azt mondja, nem merül föl, hogy ez valójában két bézdin által volt elrendelve, mindenképp egy bézdén volt. Ugyanis azt tanultuk a előbb idézett midrásban, misnában, hogy ezt mesélte Rabbi Lazmer az árja, és ezt tanította, pontosabban Rabbi Lazmer az árja a bölcsek előtt Jávnéban. A Bani Mirsó, a Bani Szizonó, egyrészt, hogy a fiúk örököljék a nőnek a ketubájában szereplő hozományrészt, másrészt, hogy a lányok pedig kapjanak abból tartásdíjat. Má Bani Méni Jöjse el a Vien, a Bani Szli Zainu el a Lácha Misza Vien. És azt mondta ennek kapcsán ebből az Azája, hogy mivel a két dolog egyszerre egy helyen szerepel, ebből azt látjuk, hogy lehet következtetéseket levonni az egyikből a másikra, és ahogy a lányoknak a tartásdíja, az csak a halál után, a férj halála után merül föl, ugyanúgy a fiúk számára történt ketubában szereplő hozomány megöröklése is csak a halál után aktuális. Most ilyen Márta Bisnyom, hát Bédina Itkun, hány jelten takarom, hogy takana, ilyen Márta Bisnyom, hát Bédina Itkun, jelten takarom, hogy takana. Most, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy Bézdina által lett elrendelve ez a két kitétel, akkor lehet ilyen párhuzamokat vonni, de hogyha két Bézdin, és akkor ezért mondta azt, amit ebből azonban az ára mondott, de hogyha két Bézdin előtt, vagy két Bézdin által történt ez a rendelet, két külön Bézdin által egyszer a fiúgyermekek iránti örökségeltérítés arra részre, amit a nő a ketubájában, mint hozomány feltüntet, másrészt egy másik Bézdin által a lánygyermekek tartásdíja, akkor az egyikből a másikra nem lehetne következtetéseket levonni, mert nem ugyanaz a Bézdin hozta a rendeletet. Mit látok ebből? Hogy mindenképpen egy Bézdin hozta a rendeletet, és hogyha egy Bézdin hozta a rendeletet, akkor is, hogyha az egyiknél az ajándékozás és a másiknál az örökség megfogalmazás van, az elég ahhoz, hogy a bölcsek is elfogadják, hogy az eltérítés érvényes legyen, hiszen valahol szerepel benne az ajándékozás megfogalmazás. Mi máj, dilma leila meim lach, betrébi dilma itkum. Ki bédina bászratákunk, ki bédint a kana, hechdelét a kásratak, van a takánta. Azt mondom, nem, ez nem igaz. Mert simán lehet azt mondani, hogy ez valójában két Bézdin által lett elrendelve, és ennek a ellenére lehet következtetéseket levonni az egyikből a másikra, mert a második Bézdin, amikor elrendelte a második kitételt, akkor az első mintájára rendelte el, és így érthető, hogy a két rendelet akkor sem kerülhet, akkor sem ellentétes logikájú, hogyha két Bézdin rendelte el. Ha pedig nem ellentétes logikája, akkor lehet az egyikből a másikra következtetéseket levonni. Oké, ezzel ezt a diskurzust lezártunk, és akkor összességében azt mondtuk, hogy mégis úgy tűnik, hogy valóban a Bjéhemme Blaika álláspontja az örökség eltérítéséről a fiúk között, vagy az örökösök között, az nem csak akkor igaz, hogyha a halálos ágyán rendelkezik, hanem akkor is, hogyha azt egészségesen teszi. Amerik de most múl a kölyszökkalni haszok le istajli a szellapatraipa. Egy új kérdésről kezd el a Talmud egy diskurzust. Azt mondja, hogy ha azt mondtott a Smuel, hogyha egy halálos ágyán a végrendelkező a teljes vagyonát a feleségére írja, akkor abból indulunk ki, hogy feltetően nem akarta ennyire megalázni a gyerekeit, hogy rájuk semmit nem hagy. És mivel a teljes vagyont a feleségre írta, nem csak a nagy részét, így nem, és nem feltételezzük, a gyerekek nem hagyott semmit, ezért inkább azt mondjuk, hogy feltehetően nem úgy értette, hogy a felesége hagyja, a feleségére hagyja, hanem csak úgy, hogy a felesége egyfajta vagyonkezelő legyen, de nem végleges örökös, vagy nem végleges tulajdonos. Ez egy erős kijelentés, mert itt tulajdonképpen azt mondjuk, hogy van egy feltételezésünk, hogy általában az ember nem akarja a gyerekeit örökség nélkül hagyni. És itt viszont szemben van ezzel egy konkrét rendelkezése a halálos végrendelkezőnek, és fölülírjuk a végrendeletét, mondván, hogy hát ez nem logikus, és ezért később a Talmud ezt elveti. Most egyébként maradjunk annál, hogy ez így egy érvényes állítás. Tehát, hogy az állítás akkor még egyszer az, hogy ha valaki a teljes vagyonát a feleségére írja, akkor azt feltételezzük, hogy ez nem úgy értendő, hogy tényleg ráírta a vagyon tulajdonjogát, hanem csak mint vagyonkezelő. Oké. Sittabnél gondolja a szélepatra, pénznél kapni máj. Akkor ebből az is következik, hogy mondjuk, ha ugye ezt megteszi a nagyfiára, a teljes vagyont a nagyfiára rendeli, akkor itt is azt mondhatjuk, hogy hát igen, csak kóvedot akart adni, megtisztelni akart a nagyfiát, hogy ő legyen a rendelkező, a vagyonkezelő, de nem úgy, hogy tényleg ő legyen a tulajdonos, és a többiek kimaradjanak minden örökségből. De mi a helyzet, hogyha a kisebbik fiára írta a teljes vagyont, akkor Ugyanezt mondom, a kisebbik fiánál nincsen, hogy hát meg akarta tisztelni, hogy ő legyen a vagyonkezelő. Ott már ezek tényleg kénytelenek leszünk azt mondani, hogy szó szerint értette, és teljes vagyont a kisfiára hagyja. Itt már Rafhinni Laj Báridia Mar Smuel, a Filubnai Katna Mutol Bárissa. Azt mondta Rafhinni Laj Báridi, Smuel nevében, hogy nem. A baba ágyban fekvő kisfiára is, hogyha ráírta a teljes vagyont, azt nem úgy kell érteni, hogy ő lesz a tulajdonosa mindennek, nem csak ő a vagyonkezelő, mert meg akarta tisztelni akkor is, hogy ez egy kisfiú. Sitab nőve Acher, Acherbe Matonab nőve Petrapusz. Mi van akkor, hogyha a fiára és egy idegenre írta a teljes vagyont, akkor magától értetődő, hogy akkor ezt úgy kell tekinteni, hogy a idegenre írt rész az egy valódi ajándék, a fiára írt rész az egy vagyonkezelés. Istolja Rusza, Istolja Grusza, Matona. Mi a helyzet akkor, hogyha feleségére írja, de ez nem a felesége, hanem az elvált felesége, vagy a eljegyzett felesége, tehát akivekhez még nem áll annyira közel, akkor ott feltételezzük, hogy ott tényleg komolyan gondolta, és ez egy ajándék, mert miért bízta volna meg csak úgy megtiszteltetésből vagyonkezeléssel. Baja lejú, bász egyszerűen bonni, viselőszer, áhém, viselőszer, bál, máhú. Na és mi a helyzet akkor, hogyha a lányára írta, ottól vannak fiúk, vagy a feleségére, ottól vannak testvérek, vagy a feleségére, ott, ahol van a férnek, vannak fiai, de nem a feleségétől. Ilyenkor mi van? Itt akkor úgy tekintjük, hogy ez egy valódi szó szerinti ráírás, vagy ez csak egy ugyanolyan megtiszteltetésből való vagyonkezelőként való kinevezés. Amire vinnam is minden darab, hullulai kannal, bár Isten Rusza, Isten Rusza. Azt mondta ennek kapcsán a vina. Szerintem az összes esetben vagyonkezelésre értendő, és ezért nem szerzi meg az illető a vagyonnyi tulajdonjogát, kivéve amikor az elvált feleségéről vagy a eljegyzett jegyeséről van szó, akikhez még nem áll olyan közel, ott valóban azt mondjuk, hogy hát ha mégis rájuk írta, akkor feltétlenül ezt valódi ajándékozásként gondolta, és azt megszerzik, megszerzik a tulajdonjogot. A viram is mélyre van már, be kulhukhani, le bármi is egyszer, lákhém is egyszer, vál. Rave azt mondja, hogy nem, mindegyiknél a felsorolt kérdésekben tulajdonjogot szerez az illető, akinek a nevére a teljes vagyont írta, kivéve amikor a feleségére írta, ahol vannak testvérei, vagy a feleségére írta, ahol vannak más gyermekeik, tehát nem a feleségtől való gyermekek. Ezekben az esetekben azt mondjuk, hogy nem, itt csak megtiszteltetésből vagyonkezelőnek írta, amit írt.